Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Tegnap 4 órakor templomunkban kérték Isten áldását házasságukra Kovács Tamás és Kanyó Judit testvéreink. Az Úr szeretete kísérje őket közös útjukon. A mai istentisztelet után rövid presbiteri gyűlést tartunk. Ugyancsak a mai istentisztelet után lesz a szokásos havi hitoktatói gyermekmunkás megbeszélés. Szeretettel várjuk a testvéreket. Október 29-én az istentisztelten együtt leszünk az evangélikus és baptista testvéreinkkel a reformáció 500. évfordulóját közös istentisztelettel és úrvacsorára osztással ünnepeljük. Tehát mind az evangélikus, mind a baptista testvérek elfogadták a meghívásunkat, így készüljünk a 29-i istentiszteletre. Házigazdaként is segítsünk a testvéreknek, akik itt nem érzik magukat otthon, hogy otthon érezhessék magukat, segítsük őket ebben. A szokásos reformációi heti alkalmunk így most nem lesz megtartva, hanem ehelyett ez a közös istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz. Tehát erre készüljünk így. Megkezdtük a serdülőkorúaknak a konfirmációi előkészítését. Szombaton délután 3-tól foglalkozunk az új csoporttal, és a régi csoport folytatása szombaton 6 órakor van. Legközelebb a hosszú hétvége és az őszi szünet miatt, legközelebb csak november 11-én várjuk a konfirmációra készülőket. A istentisztelet után egy csoportképre kérem, hogy maradjanak itt a testvérek, a kiadványunkba ezt szeretnénk megtenni, úgyhogy kérem, hogy mindenki maradjon még ennyi időre. November 5-én lesz a tisztségviselő választás a gyülekezetünkben, erre is készüljünk, a következő vasárnapokon fogjuk megkapni az információkat, illetve a személyekről a jelölt személyekről az ismertetést. Most egy rövid beszámolót hallgassanak meg a testvérek a tanulásban segítő munkánkról.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, jó nem sorkodok, nyitoktató és tanítóként dolgozom csak rá, és az elmúlt, igen, most már elmúlt néhány nap voltunk olyan szolgálatában, amely a gyerekek között zajlott, és vállaltunk egy ilyenfajta önkéntes munkát a gyülekezettel, illetve annak néhány tagjával. Szerettük volna a közeli rajta János Általános iskolában járó gyerekeket folytatni, fölkészíteni őket a pontvizsgára, és néhány örömteli dolgot szerettem volna a testvérekkel megosztani. Magam tapasztalatát elsősorban azt, hogy milyen nehéz egy gyermeknek az iskolában az élete, ennek a lelkemény tanulja, amikor megismerkedtem Mózsikával, aki másodikos, egyébként nagyon nehezen tanuló gyermek, de nagyon nehéz is volt vele elkezdeni a munkát, hiszen rengeteg szorongás volt benne, rengeteg olyan kudarc, ami az iskola okozott számára. És jó volt látni az első alkalmak után, a harmadik, a negyedik alkalommal már, hogy ez a feszültség, ez a kudarc érzés elkezd lehullani róla. Tulajdonképpen, hogy miért is, azért, mert az önkéntes munkánk a gyerekekkel való korrepetálás, ez a fajta foglalkozás játékkal kezdődik, egy társas játék közös megismerésével, illetve közös játékkal, ami aztán abszolút ezt a feszültséget, ezt a kudarcérmény, vagy ennek az egész tanulásnak az ízét mássá teszi, és látható Mózsikán a harmadik és a negyedik alkalommal, hogy nem csak a játék volt már élmény, hanem a közös tanulás is. És sikerült nagyjából elindulni a szorzótáblában, örömmel nekiállni, és végigcsinálni egy 45 perces közös együttlétet, amikor tényleg együtt tanultunk. Úgyhogy ezzel az örömmel és ezzel a hálával a szívemben szerettem volna testvéreknek elmondani, hogy igen, ennek a munkának van célja, van értelme, hiszen jó is az, hogy ezt így fölvállaljuk, mert nagyon sok gyereknek tudunk segíteni, és ebben bátorítom a testvéreket is, hogy akiben van egy indítatás a jövőben, és szeretnénk majd ilyenfajta tevékenységet folytatni, a lelkészúrral, illetve a gyülekezetben lévő, vagy azon kívül lévő gyerekek, vagy önképesek segítségével. Köszönöm szépen, és egy énekkel jöttem el, hogy ezt így az Úr a szívemre helyezte, hallgatok a
Yeah.
Folytassuk az Isten tiszteletet, énekeljük a 489. dicséretünket, örök élet reggele mind a négy versével. Hallgassuk meg a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai Zsoltár részleteit, a 106. Zsoltár első 6, illetve utolsó 6 versét. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicső tettét? Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod. Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt. Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, ámen. Dicsérjétek az Urat. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak hallgatói legyünk, hanem befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Erre kérjük az Istent imádságban, helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, édesatyánk, a gyönyörű októberi reggelt, a napsütést, de ennél sokkal szívet melengetőbb a te kegyelmed. Köszönjük, hogy ez a kegyelem ragyog ránk évezredek óta. Együtt vallhatjuk meg, hogy bizony, a mi őseink és mi is rászolgáltunk volna büntetésedre, arra, hogy elfordulj tőlünk. Mennyiszer meggondolatlanul, vagy éppen túlságosan is meggondoltan, önzően cselekedtünk. Annyiszor volt hirtelen a haragunk, Annyiszor voltunk igazságtalanok a környezetünkhöz. Annyiszor mulasztottunk el dolgokat, kényelem, magunkféltése, lustaság miatt. Köszönjük, hogy te türelmes vagy, hogy a te szereteted nagy. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk, és várhatjuk, hogy szólj hozzánk, hogy tisztogass, hogy buzdíts minket a te szeretetednek megfelelő válaszra, a tiszta és szent életre. Kérünk téged, segíts megérteni igéd üzenetét. Légy velünk, áld meg az Isten tiszteletet, Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 605. ének első versét énekelve. A barna könyvet megtaláljuk a padokon. A 605. ének első versét énekeljük a igehirdetésre készülve, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Amikor jönnek a testvérek, akkor nyugodtan keressenek a padokban ilyen énekeskönyvet, hogy mindenkinek legyen. Tehát esetleg előre többet teszünk, mint kell, mert kevesebben ülnek, úgyhogy számíthatnak erre, hogy az Isten tiszteleteken ebből az énekeskönyvből is éneklünk. Isten igéje, Máté evangéliuma 13. fejezetének 44. verse, amely az igehirdetés alapja, így hangzik: hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Foglaljuk el helyünket. Már szinte megszokhattuk, hogy hétről hétre most példázatokat hallunk az Isten országáról. Máté evangéliuma 13. fejezete 7 példázatot tartalmaz, és ez már az 5. példázat. Az Isten országáról szól mindegyik példázat. A példázat azt jelenti, hogy egy hétköznapi történetet mond el Jézus Krisztus, és azon keresztül szemléltet valamit az Isten munkájából, az Isten országából. Itt is egy hétköznapi történet van előttünk, amely azért nem annyira hétköznapi, de egy Izrael földjén, azt mondják a történészek, egy kicsit gyakoribb volt az átlagnál. Valaki kincset talált a földben. A példázatból megtudjuk, hogy ez a valaki egy zsellér volt, vagyis olyan valaki, akinek nem volt földje, hanem bérért dolgozott a más földjén. Azt is tudni kell, hogy akkoriban a megtalált kincs az azé volt, akinek a szántóföld a tulajdonában volt. Nyilván ma más törvények vannak, a magyar állami lenne a megtalált kincs. Nyilván lehet olyan helyzet, amikor nem szabályozza törvényt, és aki megtalálja, azé, de itt ez volt a helyzet, hogy a föld tulajdonosáé volt a kincs. És azt tette az illető, hogy gyorsan elrejtette a kincset, és nagy boldogan pénzé tette minden kevéske vagyonát, a kis kunyhóját, amiben lakott, bizonyára a szomszédai, ismerősei elképedésére eladta mindenét, ami volt, de ő tudta, hogy miért. Nagy boldogan adta el, és vásárolta meg azt a földet, amin szintén csodálkozott mindenki, hogy ezt a földet miért? Miért teszi azért pénzé az összes vagyonát, hogy azt megvegye? De ő tudta, mert olyan csodálatos kincset talált. Miről szól ez a példázat? Nyilvánvalóan arról, hogy az Isten országa egy olyan csodálatos kincs, amiért érdemes mindent odaadni. Ez, és a következő példázat is erről szól, és ezt én is tanúsíthatom, aki tudja, hogy ez a világ egy gyönyörű hely, amelyben minden tervszerűen történik. Mindennek értelme van. A legnehezebb, legrosszabb dolgoknak is csodálatos értéke és értelme van. Sokszor a legnehezebb dolgok formálják legjobban az életünket. A legnehezebb dolgok használnak a legtöbbet, mert valaki ezt az egészet eltervezte, és kézben tartja, és viszi a beteljesedés felé. Ez az Isten országa. És ráadásul ezt a valakit ismerjük is, mert Jézus Krisztusban 2000 évvel ezelőtt itt járt közöttünk. Eljött, nem csak azért, hogy lássa, hogy hogyan élünk, hanem azért, hogy magára vegye, és megoldja az összes nehézséget, amit magunk szereztünk magunknak. Megváltott a kereszt kínjai árán. Ilyen Istenünk van, ő irányítja ezt a világot. Ez az örömhír egy olyan kincs, amit ha valaki megért, akkor egészen boldog lesz. És egész életében azon munkálkodik, hogy erre a kincsre méltó legyen, ezt méltóan tükrözze az Isten csodálatos szeretetét, amelyik neki is megjelent. Azért csendesíti le a hirtelen haragját, vagy ezért piszkálja fel a nem törődömségét, vagy ezért változik meg. Mert az Isten így szereti őt, és ő ezt tudja. Ez az élete láthatatlan kincse. Szántóföldben rejtett kincsről szól ez a példázat. A következő példázattól azt különbözteti meg, hogy ott egy olyan kereskedőről van szó, aki tudatosan keresi a kincset. Itt pedig arról van szó, hogy valaki egészen véletlenül és váratlanul bukkan rá. Azt kell mondjuk, hogy mindegy, hogy hogyan lesz a miénk az Isten országa, de ha miénk, akkor teljesen átalakítja és megváltoztatja az életünket. Többször hoztam fel, de így van, és mondom, hogy édesanyám mindig mondta, hogy milyen gyönyörű ez a világ, a szántóföld. Igen, neki értékes volt, mert tudta, hogy milyen kincset rejt, hogy Isten adta nekünk, és az ő szeretete köszön vissza ránk. Próbálta megértetni velem, hogy milyen gyönyörűek a fák, a madarak, és én belül mindig mondtam, hogy mondjad csak, már megint ezt mondod, biztos így van, én nem látom. Mindig ezt mondtam. Míg nem egyszer utolért a kegyelem, és elkezdtem imádkozni, és ugye ezt el szoktam mondani mindig, hogy az egy kukoricaföldön történt. Amikor elkezdtem dicsőíteni az Istent azért, rájöttem, hogy kicsoda, és hogy mit adott nekem, kit adott nekem, megváltót adott. És a kukorica földön körülnéztem, és azt mondtam, hogy hát tényleg milyen csodálatos ez a világ. Ami a kirándulások gyönyörű tájain nem jött be, mert nem ismertem a kincset, az ott bejött. És azóta is, addig én egy depressziós, szomorú valaki voltam igazán, egy magányos valaki, és attól kezdve örvendező lettem, és egyre inkább az leszek, mióta tudom, hogy micsoda kincset rejt ez az élet, és enyém ez a kincs Jézus Krisztusban. De most mégis arról szeretnék szólni példázat nyomán, csak egyetlen mozzanatról, hogy ebben a példázatban a szántóföld és a kincs szorosan összekapcsolódnak. Mit jelent ez? Először is azt, hogy ez az ember véletlenül talált a kincsre, de nem ölbetett kézzel ült. Ez az ember élte az életét, végezte a maga fárasztó munkáját, ott volt a nehézségei között, talán munkavégzés közben is forgott a fejében, hogy hogyan fogom eltartani a családomat, hogyan tudom megnevelni a gyermekeimet, és így tovább. Az Isten országa az élet munkái és nehézségei között talál ránk. És ez egy nagyon nagy örömhír. Nem véletlen, hogy terhek vannak rajtunk. Nem véletlen, hogy fáradoznunk kell. Nem véletlen, hogy gondjaink vannak. Isten szeretne ezekre megoldást adni, mert szeretné, hogyha az ő szolgái lennénk ebben a világban is, az ő általa ránk bízott feladatokat végeznénk. A reformáció csodálatos bíztatást ad, hogy az Istent nem a csodákban kell keresni, és nem szerzetesi elvonultságban. A mindenható Isten ezt a nehéz, fáradtságos munkával teli életet bízta ránk. Ez tőle van, ez a világ. No hát akkor benne kell, hogy találkozzunk az Istennel. Ezek között a nehézségek és feladatok között kell, hogy keressük. Ezeknek a megoldásával fogunk szolgálni neki. És ezekben a gondokban fog egészen közel jönni hozzánk. Ne csodákban, csodás élményekben keressük az Isten közelségét, és ne szerzetesi elvonultságban. Természetesen csöndre mindenkinek minden nap szüksége van. Istennel való beszélgetésre, imádságra. Anélkül nem élhet a hívő ember. De ezek között, a problémák között és nehézségek között fogunk találkozni az Istennel, fog megerősödni a hitünk, ez egészen biztos. A kincs a szántóföldbe van elrejtve. Tegyük a munkánkat, és biztos, hogy közelebb fogunk kerülni az Istenhez. Mert jönnek a nehézségek, lesz ima témánk, lesz miért hozzáfordulni, lesz miért bízni benne, és ezzel erősödik a hitünk. A hitünk a hétköznapokban fog megerősödni. A másik dolog, ami a példázatban azt jelenti, hogy a szántóföld és a kincs össze van kapcsolva, ennek az embernek vissza kellett rejteni a kincset. Azt jelenti, nem szoríthatta rögtön magához, hogy itt van, ez az enyém, most már minden rendben. Ugyanígy vagyunk az Isten országával is. Még nem szoríthatjuk úgy magunkhoz, hogy na most már minden rendben, most már mi elvonulunk azokkal, akik szeretik Istent, imádkozunk egész nap, és így tovább. Nem. Megmaradnak a munka, a feladatok is, meg a nehézségek is. Nem azt jelenti, hogy ha valaki hívő lesz, akkor most már az Isten sorozatban csodálatos beavatkozásokkal segít, és neki már semmit nem kell tennie. Ezt tudjuk, tapasztaljuk, így van, de ez rendjén van így. Mert az Isten nem sorozatos, csodálatos beavatkozások közt akarja megmutatni magát az életünkben, hanem a mindennapokban továbbra is. Egyelőre még nem szoríthatjuk magunkhoz az Isten országának a kincsét, csak tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy ránk vár, tudjuk, hogy a miénk lesz, de ez a csak, ez csodálatos távlat, és nagyon nagy különbség, hogy így élünk, vagy enélkül. Sőt, még egy harmadik dolgot is kell mondjak. Ez így van a példázatban, hogy az az ember eladta mindenét örömmel, hogy övé lesz a kincs, és hogy megvegye a szántóföldet. Tehát annak az embernek továbbra is a szántófölddel volt dolga, csak azt tudta megvenni. A kincshez nem volt pénze nyilvánvalóan. Ez így van. Az Isten országa kegyelemből a miénk. Csodálatos gazdagság, az ő szeretete, bűnbocsánata, az örök élet. Nekünk ehhez nincs pénzünk, nem tudjuk megvenni. Nem is azért kapjuk. Aki ezért akarja kapni, mert ő megérdemli, az biztos, hogy nem fogja megkapni. Mert az Isten országa annál sokkal drágább. A mi életünkben soha nem tudjuk kifizetni. A mi életünk bűnnel terhelt, Istentől távol folyik, még ha el is kezdünk közeledni hozzá. De azt mondja, mindenét eladta, hogy megvegye a szántóföldet. És a Biblia azt mondja, hogy így van, az életünk itt van a kezünkben, és ez egy fontos dolog ahhoz, hogy az Isten iránti hálánkat megmutassuk. Aki nem akarja azt a szántóföldet megvenni, az Isten számára munkálni, az még nem ismerte fel, hogy milyen nagy kincset rejt. Aki nem akar megváltozni, nem akarja a saját munkáját minél gondosabban végezni, és nem akarja kérdezni az Istent, hogy mit és hogyan végezzek a munkában, te szerinted, az nem ismeri még a kincset. Az talán egy vallásos ember, de még nem az övé. Az Isten országa kincse, nem látta, nem tudja, milyen értéket rejt az életünk földje. A keresztény emberek mindent a lehető legjobban szeretnének csinálni. Igen. Jó volna, ha ismernénk ezt az érzést. Milyen csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztusban az Isten eljött, hogy odaadja az ő szíve szeretetét. Ez micsoda kincs? Ez nekem szól, ez az enyém. Én ebből élhetek, ebből lehet bűnbocsánatom, örök életem. Ha ennek fényében élünk, akkor igen, a szántóföld megszépül, a gondok egészen más fényben lesznek, elviselhető, sőt reményteli és bíztatóak lesznek. Tudjuk, hogy az egésznek célja van, és jó végre megy. Helyt tudunk állni. Sőt, egyre jobban akarunk helyt állni. Nem a csodákat lessük és keressük, hanem az Isten jelenlétét a gondok között. Ha Isten indít valamire, azt felvállalom, bármennyi nehézséget is látok. Mert tudom, hogy ez az ő akarata. Adja Isten, hogy ilyen életet éljünk mindnyájan. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a megkezdett 605. ének, második és harmadik versét énekelve. Színezüst vagy színarany, ami kincs, nekem mit sem ér. Benne látom minden örömömet. Te vagy az égi fény. Imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Istenünk, a te szent lelked tudja, látja, hogy milyen a szívünk állapota, hogy igen tudunk-e mondani arra, hogy te milyen csodálatos kincs vagy, hogy veled egészen más az élet, mint nélküled, és hogy milyen meglepetés, hogy bennünket, bűnösöket megváltották Krisztusban. Vagy csak kívülről vagyunk itt, és belülről pedig mondogatjuk, hogy már megint ez, és nem igaz, és nincs ez így. Kérünk téged, te magad győzz meg minket, és te magad erősíts meg minket. Te magad segíts, hogy félretegyük a megkörnyékező bűnt, hogy neked ajánljuk az életünket, hogy meg akarjuk venni hálából, hogy miénk lehet a kincs, meg akarjuk venni ezt a szántóföldet, hogy minél inkább neked tetsző életet akarjunk élni. Könyörülj rajtunk. Látod, mennyi feladatunk van, és mennyi lenne, hogyha vállalnánk. Köszönjük, hogy te tudsz segíteni nagyon sok mindenben. Az összes terhet veled el tudjuk hordozni. Ahogy a Zsoltáros mondja, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk kicsinyhitűek. Vállaljuk a tőled kapott feladatokat, terheket mindnyájan. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, légy velünk a hétköznapok nehézségei közt is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba népünket a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és még egyszer mondom, hogy az Isten tisztelet után ne siessünk el, hanem vegyünk részt a csoportképen, És énekeljük most a befejező énekünket, a 371. dicséretet, Jézus Krisztus egy mesterünk, minden versével énekeljük.